Tegnap arról beszéltünk, hogy amikor valaki reggel megérkezik a szentélybe, akkor mindenképp el kell mennie a mikvébe. És tulajdonképpen három vélemény volt. Először volt két vélemény, hogy mi az oka annak, hogy mikvébe kell menni a reggeli szolgálat előtt. Ben Zoima szerint ezt a főpap szolgálatából vezetjük le. Rabbi Yehuda szerint pedig ez egy elővigyázatossági szabály, amit azért csinálunk, hogy ha valaki elmegy reggel a mikvébe, akkor előbb eszébe fog jutni, hogyha van valamilyen tisztátalansága, valami, ami miatt ő amúgy nem jöhetne a szentélybe, mert halotti tisztátalan vagy más, és ez egy ilyen emlékeztető, tulajdonképpen egy ilyen mű alámerülés, ami nem valódi megtisztulást hoz, hanem csak egy ilyen emlékeztető arra, hogy hát, hogyha van valami, ami miatt neki nem lenne szabad a szentélybe jönnie, és ezzel így ezt gyorsan az eszébe juttatjuk. Aztán szó volt arról, hogy van egy olyan vélemény, amelyik szerint nem kell, hogy mindenki alámerüljön a szentélybe, amikor a szentélybe jön, csak a metzora, ugye ez volt Rabbi Yehuda és a bölcsek közötti vita, hogy csak a metzora az, aki alámerül, tehát a leprás, a poklos, amikor a 8. napon megérkezik a szentélybe, ez egyetlen, aki alámerül, vagy mindenkinek alá kell merülnie, amikor eljön a szentélybe. Ez volt nagyjából, és többé-kevésbé a témánk, de úgy az általános véleményt azt annak fogadjuk el, hogy amikor valaki eljön a szentélybe, különösen, amikor bejön a szentély csarnokba, tudjátok, a belső csarnokába a szentélynek, ami ugye a szentebbik része a szentélynek, akkor mindenképpen előtte a mikvében alá kell merülnie. És ennek kapcsán kérdezi a 31-es lap tetején a báje, Rav Yosef-től, Amarle a báje, Rav Yosef, bia be mitzasma, bia loj. Azt kérdezte Rav Yosef-től a báje, ha valaki csak kicsit lép be a szentélybe, ugye pontosan nem lép be a szentélybe, mondjuk megáll a szentély csarnokon kívül, és benyújtja a kezét a szentélybe, akkor az már bejövetelnek számít, vagy sem? Tehát az a bejövetel, amikor be is lépek a szentélycsarnokba, vagy ha benyújtom mondjuk a kezemet, vagy a lábamat, de nem lépek be teljes testtel, az is már bejövetelnek számít, vagy sem, és alá kell merülni a mikvében előtte, vagy sem. Amelébe, ha én is egy hihú, se hénbia, be mikca, az, vagy tányimet szörjötte, ivel, olyan, be sárniknek. Azt mondta erre, hogy Jószef a bájénak, a válasz teljesen egyértelmű, egész biztos, hogy ez is bejövetelnek számít, hiszen mi történt a poklossal? A poklos, amikor följött a hét megtisztulásának a hetedik napja után, a 8. nap reggel a szentébe, és ott hozott egy áldozatot, hogyha emlékeztek, szólt már többször róla, hogy a Tóra azt mondja, hogy be kell, hogy nyújtsa a jobb kezét, és a jobb lábát, és a jobb fülét, és abból az áldozati vérből, és az olajból, amit az áldozat mellé hoznak, rákentek egy ilyen szimbolikus szertartás rituálé révén, a jobb tenyerére, jobb talpára és a jobb fülcimpájára, és ezzel véglegessé válik a megtisztulása. De mit látunk ebből? Hogy neki mielőtt ezt megtenné, alá kell merülni a mikvében. Annak ellenére, hogy ő nem teljes testtel megy be a szentélybe, hanem csak benyújtja a jobb kezét, a jobb lábát és a jobb fülét. Azt nem tudom, hogy lehet valaki, hogy tudja valahol a jobb fülét benyújtani, de mindenesetre ő ezt csinálja. Most ebből látjuk azt, hogy a bejövetel az nem csak a fizikai, teljes testes bejövetelt jelenti, hanem azt is, amikor valaki egy kis testrészét benyújtja valahova. Ibaja leju, máus jász és szakina ruka vagy ishojt. Következőt kérdezték a jesivában, a tanházban. Rendben van, akkor értjük, hogy ha valaki csak egy kis testrészét nyújtja bele a szentélybe, akkor azzal már olyan, mintha belépett volna, és előtte alá kell, hogy merüljön a mikvébe. Mi van akkor, hogyha nem is lép be a szentélybe, de csinál valamit a szentélyben? Jelesül például levág egy állatot. Ha visszaemlékeztek, akkor azt tanultuk, hogy mikha balava élech mitzvaszke huna. A kohaniták kötelessége az csak a vér felfogásától kezdődően kezdődik. Tehát az állat levágását végezheti egy sima izraelita is. Mi van akkor, ha valaki, akár amúgy izraelita, akár kohén, nem megy be a szentélycsarnokba, hanem megáll a szentélycsarnokon kívül, a Niknor kapunál, és van egy hatalmas, hosszú sakterkése, egy halefje, oda viszik az állatot a kapu túloldalára, és ő úgy vágja le az állatot, hogy ő egyáltalán nem nyúlik be a szentélybe, viszont a kés belóg a szentélybe. Ti bajleben zajma, ti bajleben de pligab aléd rabbi Yehuda. És hogy jobban értsük ezt a kérdést, ez a kérdés egyaránt kérdés ben zomával szemben, és a rabbi Yehudával vitatkozó bölcsekkel szemben. Értsük, miről van szó. Tehát ben zajma ő volt az, aki azt mondta, hogy a reggeli alámerítkezés a mikvében, a szentély szolgálat előtt az egy tórai kötelesség, egyrészt. És ugye Rabbi Yehudával vitatkozó bölcsek pedig azok voltak, akik azt mondták, hogy nem is kell alámerülni a mikvébe egyáltalán, kivéve a mecórának, amikor a szentélybe jön. Most mind a kettőjük felé ez egy kérdés. Nézzük, hogy hogyan. Ti bajleben zajma átkálai mihájbe zajma elelegá vajáv lebraj laj, hogy dilmasz, hogy nem suhi. Először is ben Zoma, aki azt mondja, hogy mindenkinek alá kell merülni reggelente a mikvébe, aki a szentélybe jön, azt fogja elmondani, hogy ez csak akkor kötelesség, ha be is lépek a szentélybe, de a szentélyen kívül vagyok, és úgy vágom le az állatot, ahogy ezt az előbb jellemeztük, akkor talán ez nem tesz kötelessé azzá, hogy arra, hogy alá merüljek. Vagy hiába nem lépek be a szentélybe, önmagában az, hogy a szentélyben csinálok valamit, ráadásul lehet, hogy megfertezem magamról, és belépek a szentélybe, mert így a kés után megyek. Ez már mégiscsak kötelessé tesz arra, hogy a mikvébe alámerüljek. Tehát ez a kérdés ben zajma álláspontjára. Verabonom. Ti baj lenne bonne pliga lea rabbi Yehuda. Átkelni a verabonom. Hasszam de lejka mavi avaid. Ával hachde kavid avaid. Aloj, oj dilme lois na teiku. Azt mondja a Talmud és a bölcsek, akik azt mondták, hogy egyáltalán senkinek nem kell állni a mikvébe, miatt a szentélybe jön, kivéve a poklosnak. Lehet, hogy ezt csak arra mondták, amikor valaki jön a szentélybe, de ha valaki szolgálatot végez a szentélybe, ők is azt gondolnák, mint például itt, hogy ugye levágja az állatot, azt gondolnák, hogy alá kell merülni a mikvébe. Mi erre a válasz? Teiku. Nem tudjuk, mi a válasz. Most azon gondolkoztam, hogy ezt tanultam reggel, hogy ezek a kérdések, amik itt fölmerülnek, gyakran visszatérünk ugyanaz a problémához, hogy 2000 év távlatából teljesen irrelevánsnak tűnnek mindenféle gyakorlati szempontból, és még ott is, amikor végülis hát kiderül, hogy nincs rá válasz, mert hogy teiku, mert hogy ez egy majd egy olyan kérdés, amit fölírunk arra a hosszú listára, amit majd Eliáhu proféta megválaszol, amikor eljön a messiás, hát ott is igazából gyakorlati jelentőség ennek a kérdésnek, és ennek a kérdés megválaszolatlan kérdés feljegyzésének nincsen, akkor mi az értelme annak, hogy egy ilyesmiről mégiscsak diskurálunk a Talmudban? És ilyenkor nyilvánvalóan többféle magyarázat is lehet erre. Az egyik az az, hogy a fizikai jelentésén túl ennek van valamilyen misztikus, előttünk gyakran rejtve maradó magyarázata egy-egy ilyen vitának. Valamilyen kódolt jelentése, ami a földi halandó számára nem minden esetben, vagy csak nagyon ritka esetben válik egy kicsit felfoghatóvá vagy érthetővé. De ezen túl a dolognak lehet egy elvonatkoztatott, absztrakt jelentése is. Nem misztikus, hanem egyszerűen csak absztrakt, abban az értelemben, hogy amikor megnézzük azt, hogy van egy ilyen kérdés, akkor mi az az absztrakt szemléletbeli probléma, amit ebből le lehet vonni. És itt például, ugye mi a szemléletbeli kérdés? Az, hogy ha ugye arról beszélünk, hogyha valaki valahova bemegy, akkor ugye van valamilyen kötelessége. Bemegy a szentélybe, akkor alá kell, hogy merüljön előtte a mikvébe. Mitől megyek be valahova? Mi az a pont, mi az a határvonal, amitől azt mondom, hogy én már valahova beléptem. Attól, hogy fizikailag beléptem, attól, hogy benyúltam, vagy attól, hogy ott valamilyen feladatot végeztem. Ugye ennek a implikációja, ennek a kérdésnek nézben lehet nyilván fizikai, hogy mikor számít az, hogy beléptem valahova, de lehet, tehát, hogy ha bármilyen területen fölmer ez a kérdés, amit az dönt el, hogy valaki belépette oda vagy sem, akkor a belépés az csak abban az értelemben, vagy akkor lesz belépés, hogyha teljes testével belép, vagy akkor is, hogyha egy kicsit benyúl, vagy akkor, hogyha valamit ott csinál, még akkor is, ha fizikailag nem lépett be. És a dolognak lehet egy lelki, szellemi vonatkozása is, hogyha én valahova belépek, egy közösségbe belépek, egy valamilyen szférába vagy témába belépek, valamilyen elkötelezettségbe belépek, akkor mi az, ami azt az elkötelezettséget, vagy azt a belépést, és itt tovább megkeletkezteti. Ezt csak azért mondom, ezek nem tudom végigvinni ezt az egész gondolatot, csak azért mondom, hogy minden egyes ilyen elmélkedésnél ne engedjük magunkat megtéveszteni, itt nem csupán arról a konkrét gyakorlati kérdésről van szó, amit éppen föltesz a Talmud, és amire nagyon gyakran nem tud végső választ adni, hanem azt mondja, hogy majd ezt Eliáú elmondja, hanem ezek mögött mindig van egy elméleti probléma is, amit azért érdemes mindig szem előtt tartani, mert azon túl, hogy ezek az elméleti problémák az élet más területén is adhatnak választ, vagy legalábbis serkenthetik a gondolatainkat arra, hogy hogyan közelítsük meg őket. Ezen túl akár gyakorlati kérdésekben is, amikor van valami, aminek a gyakorlati oldalától el tudunk vonatkoztatni, és az elmélethez visszatudjuk fejteni a kérdést, akkor abból a kérdés feltevésből vagy válaszból levont következtetéseket más gyakorlati, egészen más területen lévő gyakorlati kérdéseknél is alkalmazni tudjuk. Oké. A Misna azt mondta, hogy a főpap Jom Kipur napján 5-ször merül alá mikvében, és 10-szer mos kezet. Csak hogy értsük, ez hogyan működött, ugye minden ruha cserénél alámerült a mikvében, és minden ruha cserénél 2-szer kezet és lábat mosott. Hogy ez hogy történt, erről majd mindjárt részletesen fogunk beszélni. Először most a magáról, az első alámerülésről fogunk részleteket megtudni. Tanulában a Hamest Vilajz Vászoroki Dusin Töjvénköl Gadolom a Kádesbajbejaj Kulambe Köides Bésza Párva. Azt tanultuk egy brájtában, hogy a főpap 5-ször merül alá, és 10-szer mossa kezét és lábát Jom Kipur napján, és mindegyiket a szentély területén csinálja, tehát mindegyik alámerülés a szentély területén történik, a Bésza Párvában, a Párva kamrában. Hogyha megnézitek, a tegnapi órán felrajzoltam a szentély alapterületét, és látszik, hogy ez a szentély csarnok dél-keleti sarkában volt. Hucmiri sajnos, ahajabe hajlal gábe és sára máj, umicádlis kasszai hajsza. Kivéve az első alámerülést, amikor nem, ugye minden alámerülés az a Jom Kipuri fehér ruha és a hétköznapi munkaruha, tehát a 8 részes arany munkaruha közötti váltásnál volt. Az első alámerülés viszont az a hétköznapi profán ruha és az arany ruha közötti váltásnál. Ugye úgy nézett ki, hogy a főpapnak a Jom Kipur során ugye el kellett végezni azokat a szolgálatokat, amelyek kifejezetten a Jom Kipurral kapcsolatosak, ezeket mind a fehér egyszerű 4 részes ruhában végezte, és el kellett végezni azokat a feladatokat is, amelyek amúgy napi feladatok, nem kifejezetten a Jom Kipurhoz kötődnek, ezeket pedig a 8 részes aranyruhájában végezte. A ruhaváltások között mindig elment a mikvébe. Az első mikve azonban nem akkor volt, amikor a 4 részes munkaruha és a 8 részes munkaruha között váltott, hanem amikor a profán, hétköznapi utcai ruhájából váltott a szent ruhára, ami az első itt az aranyruha volt, hiszen az első pár szolgálat az nem kifejezetten Jom Kipurhoz kapcsolódott, hanem olyanok voltak, mint a támid áldozat, meg a füst áldozat, ahogy azt mindjárt tanulni fogjuk. Nos, az első alámerülésnél, amikor még a profán hétköznapi utcai ruháját veszi le, és veszi föl a munkaruháját, az arany 8 részes munkaruhát, akkor itt a kettő között nem a Bésza Párvában, nem a szentély csarnok területén található mikvében merült alá, hanem Sár HaMáim, a vízöntés kapuja fölötti mikvében. Hogyha emlékeztek a tegnapi rajzra, most sajnos otthonról jelentkeztem be, tehát nincs itt mögöttem a tábla, de a tegnapi rajzon felrajzoltam, hogy alapvetően 3, sőt 4 mikve volt, amiről eddig tanultunk. Az egyik volt a 3, amiről most beszélünk, az a Bésza Párva, az a szentélycsarnok területén, annak a kelet-nyugati, délkeleti sarkában. A másik az a, ahogy erre tegnap a Stiber Gábor felhívta a figyelmünket, az északi falán a csarnoknak a négy kiskamrával ellátott tűzcsarnok egyik kiskamrájában, és a harmadik pedig a Bész Aftinas, Aftinas kamra mellett a déli falán a Sárhamáim, a vízkapunál. Most a vízkapunak azért volt az a neve, hogy vízkapu, mert onnan jött be a vízmerítés ünnepén a víz a vízöntéshez az oltára, de ott volt egy mikve is a kapu fölött. Amarabáje, ja, és ez a, bocsánat, ez a vízmerítés kapuja, ez a Aftinas kamra mellett volt. Az Aftinas kamra, ha visszaemlékeztek, az a kamra, ahol a füstáldozás nagyon bonyolult feladatát tanulta meg a kohén, a főpap. Emlékeztek, hogy vita volt, hogy hol aludt, délen vagy északon, a Parhedrin kamrában aludt, és a Aftinas kamrában tanult, de hol helyezkedtek el, mindestre a vége az, hogy Aftinas kamra az lent van. És erre mondja azt, hogy tehát a vízöntés kapuja fölötti mikvében merült alá, amely a kamrája mellett volt. Amara bájes, máj minna, én étom, gvajami kárkazor, eszrim is adas ámisz. Azt mondta erre a báje, mindebből látjuk, hogy az étámpatak, ami ellátta azt a mikvét, ami a vízöntés kapuja fölötti mikve volt, biztos, hogy a szentély csarnok padozatától legalább 23 amával feljebb volt. Miért? Mert ugye a fizika törvénye szerint a víz, ami fentről indul, az fel tud menni addig a pontig, ahonnan indul, de nem följebb. Most mivel a kapu fölött volt a mikve, ezért az a magasság, ahova fel kellett vinni a vizet, az egyrészt 20 áma magas, mert minden kapu 20 áma magas volt, plusz még a 3 áma magassága magának a mikve vízszintjének. És én étom, vagy a kárká zara, azt mondom, és 23 ámmal volt legalább magasabb az étám patak a szentély csarnok padlójától. De nán, kalapszakom sajú sangúján, ezt mondom, rakban, azt mondom, ugye tanultuk a Midot traktátusban, hogy minden bejárata a szentélynek 20 ámmal magas volt, és 10 ámmal széles. Hucmisen ulam, kivéve a nagy bejárata a csarnoknak, a belső csarnoknak, ami ugye 40 áma magas volt, és 20 áma széles. Ez a mi szempontunk most lényegtelen. Tehát az összes kapu az 20 áma magas volt. Ve tánya, ve rachátsz, ve szaraj, ve májén, ve mély mikve, kalb, szaraj, májém se kal gufaj, aile bahem, ve káma hén, ámo áll, ámo, ve rum, csalaj, és ámesz. És ugye azt is tanultuk, hogy a mikve olyan nagy kell, hogy legyen, hogy az ember, ha alámerül benne, akkor a teljes testét elfedjezze a víz, ami azt jelenti, hogy ez legalább egy ámászor három ámá, tehát akkor három ámá magasan kellett, hogy legyen a víz legalább a mikvében, tehát akkor az még három ámá, 20 meg 3, az 23. És Siaruha Hamim, még mikvárbaim, szóval ennek alapján volt ugye az, hogy meghatározták a mikve mennyiségét a bölcsek, és azt mondták, hogy ez legalább 40 szeá, hogy ezt korábban már a Skallin traktátusban részesen kiszámoltuk. Azt mondja a Talmud, ve ha ika ámot tikra, ve ámom az iva. Azt mondja a Talmud, okay, de miért csak 23, miért nem 25? Ugye egyrészt van, ha ez az emeleten volt a mikve, akkor nyilván az emelet alatti födém is legalább egy ámá széles kellett, hogy legyen, mert különben nem bírta volna el ezt a vízmennyiséget. Plusz ki kellett döngölni valamilyen agyaggal a mikve alját, hogy ne eresszen a mikve, mert ha a mikvéből folyik ki a víz, eresz a víz, akkor az nem kóser. Tehát akkor ez legalább még egy ámányi kidöngölés, akkor az már két áma, akkor már nem 23, hanem 25. Azt mondja a Talmud, se arim, de vészem, mindes kívánc, és hiszen innom, mi másra avdé alá. Azt mondja a Talmud, először is a födémre nekem kellett egy áma, mivel itt márványból volt minden, A márvány olyan erős, hogy abból nem kell egy álmasza élesség, hogy ennyi vizet elbírjon. Vagy ika, ha éhmásó, azt mondta, hogy jó, de valami az a kevés azért csak volt. Kivendőle, ha ámszöle, hasivle, azt mondta, hogy lehet, hogy valami kevés volt, de kevesebb volt, mint egy álma. Az nem derül ki különben, hogy akkor ez azt is megoldotta, hogy nem kellett a márvány, nem kellett kidöngölni, de könnyen lehet, hogy ezt is megoldotta, ezt a problémát is megoldotta. Mindenesetre, tehát kevesebb, mint egy álma volt a födém, tehát ezért nem számoljuk bele, és ezért mondja azt, csak 23 széles volt. Mi volt az utolsó, 23 magas volt az egész mikve. Mi az utolsó mondása a Mishnának, Porsu Szadinsel Butz, hogy amikor alámerült a mikvébe, akkor elé tettek, kifeszítettek egy ilyen paravánként egy vászon lepedőt. Miért éppen vásznat? Másnasel Butz. Kedem Amarávka annak, de is jákirisába édesz, hogy jön mi bigdé Butz, akkor nem is jákirisába édesz, hogy jön mi bigdé Butz. Azt mondta erre Rávka Hanna, hogy azért, mert a főpap számára volt fontos folyamatosan emlékeztetni, hogy a mai szolgálatot ő vászonruhában fogja végezni. És ezért vászonlepedőt feszítettek ki, hogy ne felejtse el, hogy vászonruha lesz a mai szolgálat. Oké, megyünk tovább. A következő misna jön. Az egész folyamatról lesz most szó. Az első alámerüléséről a főpapnak. Azt mondja a Talmud. Passát jarád ve továl alla Nisztapeg, hivjulé, bigdés, zahav, velav, és kidesi, adave, ráglav. Hogyan történt? Levette a főpap a utcai ruháját, alámerült, följött, megtörülközött, odahozták neki a aranyruhát, fölvette, és miután fölvette, megmosta a kezét és a lábát. Ez lényeges lesz, de majd visszatérünk. Hivjulé ezt a tamid, utána lement, és oda elé hozták a tamid áldozatot, ugye az első áldozatot, amit fel kellett áldoznia, kracaj, levágta, de csak kracaj, csak éppen, hogy elhúzta a nyakánál a kést, merek acher, schital jadoj, és oda jött egy másik kohen, és az befejezte az állat levágását. Miért? Mert rögtön kibeleszedom, uzrakaj, mert a főpapnak kellett minden szolgálatot végezni, neki is kellett vágni, és neki is kellett a vért felfogni, mindkettőt jobb kezével. Először levágja, nem tud rögtön oda, úgyhogy csak elkezdte levágni, gyorsan átvették a kést, és ő már oda tette az edényt, ahogy felfogja a vért. És utána elvitte az oltárhoz, és az oltárnál felhintette a vért a oltára. Nichnas lehágtér törjössös sáháru lehéti van nejrősz. Ezek után bement a belsejébe, a szentély belső csarnokába, és a mindennapos füstáldatot felajánlotta, lehéti vesz a nérősz, és megtisztította a menórának a mécseseit, le hákri vesz a rős, vesz a varim, vesz a havitim, majd föl visszament, és az oltára fölvitte a tamidál, közben kizsigerelt tamidáldozatnak a fejét és lábát, illetve az saját főpapi, mindennapi lisztkenyér áldozatát, vesz a jáin, és a mellé öntendő bor köretet. Nichnas lehágtir teljes sersáhár, majd fölajánlotta, visszament bemenni. Én ezt már mondtam, igen. Vesz a jány. Teljes különben itt nem mondja, de mi tanultuk, hogy ezek után visszament, és a menórának a maradék két mécsesét is megtisztított. Emlékeztek, vita volt arra, hogy az öt és a két mécses között mit csinálunk. A füstázatot hozzuk, vagy az állatoknak a támidázatnak a darabjait viszi föl az oltára. Itt ugye a másik véleményt követi. Oké. Mindenesetre a füstázatról most mellékesen megjegyzik. Törjese sáhar hajsza kréva bén domle varim, se a bén árbaim, se a bén árbaim, bén a varim nene szakim. Mikor kellett a füstázatot csinálni? Ugye reggel is volt füstázat, meg délután is, ugye ez egy mindennapos szolgálat volt. Reggel a vérhintése és az állat darabjainak az oltár vitelek között, délután pedig Bénár Varim lenne Szachim, délután pedig az állatok, vagy az állat, tamid állat áldozat részeinek az oltára vivések és a utána következő bor öntés között. Oké. Ima jako je ingadal zakena istini, isme chamim ilai chamim, atin a szeich cénink, de is tafik cén, aztán térjünk vissza a mikvéhez magához, hogyha ez egy nagyon kényes, vagy öreg főpap volt, a mikve vize borzasztó hideg volt, és ez nagyon kellemetlen volt neki, akkor ilyenkor mit csináltak? Jom Kippur előtt fölmelegítettek jó sok forró vizet, Jom Kippur napján nem lehet melegíteni, és azt beöntötték a mikvébe, hogy így egy kicsit az megtörje a hideg hőmérsékletét a víznek. Oké. Következő a helyzet. Egy pár nap múlva fogjuk tanulni, hogy hogyan volt az... Ugye azt mondtuk, hogy 5 alámerülés és 10 kézmosás, kéz- és lábmosás volt minden Jom Kippurkor a főpapnak. Hogyan történt ez? Ugye minden ruhaváltás között, hogy ezt az előbb mondtuk. De hogy az alámerülés világos, tehát leveszi a ruháját, alámerül, felveszi az új ruhát. De hogy történik a kéz- és lábmosás, a két kéz- és lábmosás? Ugye az egyik az alámerülés előtt, a másik az az alámerülés után. De hogyan? Mindenki egyetért, hogy a második kéz- és lábmosás az azután van, hogy az új ruhát felvette. De mikor van az első? Az első vélemény szerint azelőtt, hogy levenné a ruháját. A másik vélemény, ez a bölcsek véleménye, a másik vélemény szerint, ez a Bimér véleménye szerint, azután, hogy leveszi az első ruháját. Akkor nézzük, hogy hogy történik. A bölcsek szerint úgy történik, hogy kezet mos, leveszi a ruhát, megmerül, felöltözik, kezet mos. Rabbi Meir szerint úgy történik, hogy leveszi a ruhát, kezet mos, alámerül, felveszi a ruhát, kezet mos. Most a mi misnánk nem az összes többi alámerülésről, hanem kifejezetten az első alámerülésről szól. Az első alámerülés abban más, mint az összes többi. Az összes többinél két szent ruha között váltunk. Vagy egy fehér ruháról aranyruhára, vagy az aranyruháról fehér ruhára. Az első merülés abban más, hogy itt az utcai ruháról váltunk az aranyruhára. Mit mond a mi misnánk? Hogy csak egyszer mos kezet és lábat. Azt mondja a misna, hogy jön, leveszi a ruhát, alámerül, feljön, felveszi a ruhát, kezet mos. A kérdés az az, hogy akkor ezek, azt értjük, hogy a bölcsek szerint, akik ugye a két szent ruha közötti váltásnál azt mondják, hogy kezet mos, leveszi a ruhát, alámerül, felöltözik, kezet mos, értjük, hogy az első alámerülésnél csak a második kézmosás van. Miért? Mert az első alámerülésnél a leveendő ruha, az még egy utcai ruha, tehát előtte, mielőtt leveszem, nincs miért kezet mostom. Viszont feltételezzük, hogy akkor a mi misnánk nem Rabbi Meir véleményét követi, ugyanis Rabbi Meir szerint úgy tűnik legalábbis első nekifurásra, hogy az első kézmosás is a második ruhához kapcsolódik, és nem az elsőhöz. Hiszen ő azt mondja, hogy a menetrend az az, hogy leveszi a ruhát, kezet mos, alámerül, föltözik, kezet mos. Tehát az első kézmosás is a második ruhához kapcsolódik, és nem ahhoz, amit levett. A bölcsek azt mondják, hogy az a levevéshez kapcsolódik, ezért azt csinálja, hogy kezet mos, leveszi ruhát, alámerül, föltözik, kezet mos. Értjük, hogy akkor szerintük kiesik az első kézmosás, az első alámerülésnél, hiszen ott az még egy profán ruha. De mi mérnél viszont az első alámerülésnél is két kézmosás kéne, hogy legyen. Mivel a mi misnánk csak egy kézmosásról beszél, ebből arra következtetünk, hogy a mi misnánk nem Rabbi Meir, hanem a bölcsek véleményét követi. Egyszerre papa tanítványai azt mondták a mesternek, ha ez a misna, de löjke Rabbi Meir, nem Rabbi Meir álláspontját követi. De Rabbi Meir, kivén damar trékidusa lipsa avidula, nem lévő trékidusa lipsa, azt mondták, hogy mivel Rabbi Meir szerint úgy tűnik, hogy mind a két kézmosás, ami a merülésnél van, az a második ruhához kapcsolódik, hiszen Rabbi Meir azt mondja, hogy leveszi a ruhát, kezet mos, alámerül, felöltözik, kezet mos, tehát az első kézmosás is a második ruhához kapcsolódik, hiszen már levette az első ruháját, amikor kezet mos. Akkor a mi esetünkben is, nem érdekes, hogy a ruha, amit levett, az mi, hogy az egy profán ruha, két kézmosás kéne, hogy legyen, mert levette a ruhát, most már nincs rajta a ruha, kezet mos, gondolva az aranyruhára, amit majd föl fog venni a alámerülés után. Kezet mos, alámerül, aranyruha, kezet mos. Ez kéne, hogy legyen, és mivel a mi mistánkban nem így van, hanem csak egy kézmosás van a végén a folyamatnak, akkor ebből azt látjuk, hogy ez nem Rabbi Meir véleményét követi. Amelé Rav Pape, Béle Rabbanon, Béle Rabbi Meir, Háda Psita de Bigdei Kaidés, vagy Háda Lipsa. Azt mondja, Rabbi Pape, nem biztos, hogy ez így van. Mert ti lehet, hogy rosszul értelmezitek Rabbi Meir és a bölcsek vitáját. Eddig úgy értelmeztük, hogy mi Rabbi Meir és a bölcsek vitája, az, hogy a két kézmosás közül az első, az a első ruhához kötődik, és ezért még mielőtt az első ruhát levennénk, azelőtt kezet kell mosni, vagy a második ruhához kötődik, mind a kettő, és ezért azután kell az első kézmosást is csinálni, hogy az első ruhát levette. Ez ugye Rabbi Meir véleménye. Ti így értelmeztétek, de valójában nem ez a vita. Mindenki szerint, legyen akár Rabbi Meir, akár a bölcsek, az első kézmosás az első ruhához kapcsolódik. És ezért tudnánk azt mondani, hogy Rabbi Meir is azt mondaná, hogy az első alámerülésnél, amikor profán ruhát veszek le, elmarad az első kézmosás. Ha a vita Rabbi Meir és a bölcsek között az arról szól, hogy hogyha Rabbi Meir és a bölcsek egyaránt egyetértenek viszont abban, hogy az első kézmosás az első ruhához kapcsolódik, a második a másodikhoz, akkor miért vitatkoznak azon, mi az oka annak a vitának, hogy a bölcsek azt mondják, hogy az első ruha levevése előtt, vagy az első, vagy ahogy Rabbi Meir, az első ruha levevése után kell kezet mosni. Azon vitatkoznak, hogy pasát ve rachátsz ve lavás, Rabbi Meir szavar, mákis psitele visa, mále visa, löjvés ve hákech mekádés, ápsita pöjset ve hákech mekádés. Látjuk azt, hogy a Tóra harmadik könyvének 16-os fejezetének 23-as, 24-es mondata az első ruhát és a második ruhát összeköti, egy párhuzamba hozza. Mit jelent ez a párhuzam? Rabbi Meir szerint a párhuzam abban van, hogy mindig a ruha után jön a kézmosás. Az egyiknél a ruha levétele után, a másiknál a ruha felvétele után. És ez a párhuzam a kettő között, és ez mondja, hogy az egyiknél az első ruha után kell kezet mosni, a másiknál a másik a felvétele után kell kezet mosni. A bölcsek viszont azt mondják, hogy nem, a párhuzam pont arról szól, hogy mind a kétszer rajtad kell, hogy legyen a ruha, amikor kezet mosol. Mert a balanszal, hogy mákép sütelel vissza, már a visek súl, lavus, meg kádés, ápsütök súl, lavus, meg kádés. Azt mondja, és ezért a bölcsek viszont azon a véleményem van, hogy mindig vagy azért a párhuzam arról szól, hogy ugyanúgy, ahogy a másik ruhánál rajtad van a ruha, amikor kezet mosol, ugyanúgy az első kézmosás akkor kell történni, amikor még rajtad van a ruha. Csak az egyiknél már, a másiknál még. Ha viszont így van, akkor mondhatnánk azt, tehát akkor ezek szerint Rabbi Meir is azt mondaná, hogy az első kézmosás az első ruhához kapcsolódik, és mivel jelen esetben az első ruha az egy profán utcai ruha, ezért az első alámerülésnél ő sem kötelez az első kézmosásra. Amrul Eurában a papa, mi macis amris hachi, hogy mondhatod ezt, mondták a tanítványi Rav papának. Akkor abból indulsz ki, hogy Rabbi Meir szerint, ugyancsak úgy, mint a misnák szerint, az első alámerülésnél csak egy kézmosás van. Hát van egy brájta, ami explicit verbis kimondja, hogy Rabbi Meir szerint, az első alámerülésnél is két kézmosás van. Hatánya, parszoszan is ebbusz bein lebein, tanultuk egy brájtában, hogy kifeszítettek egy vászon lepedőt közte és a nép közé, amikor ugye alámerült a mikvébe. Pasát, vagy jarrád, vagy talvál, allaven is sztápegém, lőmig néz, avlavas, mikéd és eleve rágla. És erre mit csinált? Levette a ruháját, alámerült, följött, felvette az aranyruhát, és megmosta a kezét és a lábát. Rabbi Meir, mert pasát, vagy kérdés, eleve rágla, viradva, talvál, allaven is sztápegém, lőmig néz, avlavas, mikéd és eleve rágla. Rabbi Meir viszont azon a véleményem van, hogy nem. Kifeszítették a lepedőt, levette az utcai ruhát, kezet mosott és lábat, lement a mikvébe, feljött, felvette az aranyruhát, és kezet mosott és lábat. Tehát egyértelmű, Rabbi Meir szerint két kézmosás, két kéz- és lábmosás van a az első alámerülésnél is, független attól, hogy ott a ruccai ruha az, amit levesz, és nem pedig egy másik típusú szent ruha. Amar leju, itani, tani. Azt mondta neki, rapja, oké, okay. Ha tényleg van egy ilyen explicit brájta, akkor van egy ilyen explicit brájta, ez nem tudok mit kezdeni. Akkor egyetértek, hogy Rabbi Meir szerint valóban az első alámerülésnél csak egy kézmosás, kéz- és lábmosás van, méghozzá, amikor fölvette a szent ruhát azután. Drága barátaim, idáig tartott a mai tananyag, megtisztelés, megtiszteltetés, és öröm, és boldogság volt, hogy együtt tanultunk. Kívánok nektek egy sikerekben gazdag, boldog, egészséges napot. Az Izraelben élő testvéreinknek pedig biztonságot, örömöt, boldogságot, ne tudjanak több fájdalmat, védelmet. Minden jót kívánok!